És Uraim, Istennek szent igéje, melyek alapján szólni kívánok, megírva található az első korintusi levél 12. részének a 27. versében, valamint Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írott levele 4. részében, a 11., 12. és 13. versekben. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. A szentek tökéletesítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek, és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Foglaljon helyet a gyülekezet. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kedves testvéreim! A mai alkalommal, mint egy a kegyelmi ajándékokra vonatkozó összefoglalásként kívánok szólni köztetek. Most nem egyen-egyenként kívánom ismertetni, vagy akarok tanítást adni a különböző kegyelmi ajándékokról, hanem szeretném láttatni Isten kegyelme által azt a nagy összefüggést, amely tulajdonképpen az egyház hivatását, a gyülekezetek hivatását hivatott szolgálni, és láttatni azt a különbséget, de ugyanakkor mégis egy nagyon világos menet, vagy útvonalat arra nézve, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus az ő megváltó szeretetével hogyan juttatta el a későbbi tanítványokat is arra, hogy építsék az Anya Szent Egyházat. És az Anya Szent Egyház a gyülekezetek természetéről kívánok szólni, hiszen a felolvasott igében erről volt szó. Testvéreim, ha megnézzük az Új Szövetséget és benne az evangéliumokat, akkor azt látjuk, hogy Jézus a tanítványaira fordította a legtöbb időt. Jézus prédikált a tömegek előtt is, hiszen sok esetben tömegek hallgatták, de mégis az idejének a legnagyobb részét a tanítványokra fordította. Őket képezte ki. Őket hozta olyan helyzetbe, hogy alkalmasokká váljanak majd tovább vinni azt a feladatot, amit Jézus rájuk bíz. Ezzel szemben Pál apostolnál valami mást is látunk, ami tulajdonképpen az előbbinek a következménye. Tudnélik, hogy valaki alkalmassá váljon az Isten igének a hirdetésére, vagy arra a szolgálatra, amely Isten országát építi, fontos, hogy ne csupán ismeretei legyenek felőle, hanem többek, mint az ismeret. Inkább így nevezhetnénk, hogy képességei vagy készségei legyenek az Isten országának építésére. Nos, ha Pál apostol leveleit nézzük, akkor pedig azt látjuk, de nem csak Pál apostol leveleit illetően, hanem az Új Szövetségben lévő leveleket illetően azt látjuk, hogy ezek vannak mint egy többségben, és szinte mindegyik kivétel nélkül egy-két rövid levéltől eltérően nem az egyénekkel foglalkozik, nem a tanítványokkal foglalkozik igazán, hanem a gyülekezetekkel. Gyülekezetekhez írta Pál a maga leveleit. Gyülekezeteket tanította, persze azért olyan formán, hogy a gyülekezetek tagjai is tanuljanak belőle, vagy épüljenek általa, de Pál a gyülekezetek építését és a gyülekezetek fennmaradását, a gyülekezetek működését helyezte figyelem előterébe, mert a jövendő ezen múlott, hiszen a gyülekezeteken keresztül épült igazán az emberi civilizáció, és a gyülekezeteken keresztül váltak nyilvánvalóvá Istennek különféle erői, ajándékai, mert a gyülekezetek hivatottak arra, hogy valóban úgy lehessen értelmezni őket, mint a Krisztus testét. Nem véletlen, mondja Pál a korintusbeli gyülekezetnek is, hogy ti pedig a Krisztus teste vagytok. Jézus a fő. Krisztus a fő. Ő a fej, és a gyülekezet tagjai ennek a Krisztus testnek a tagjai egyen-egyenként. Testvéreim, egyszer láttam egy döbbenetes képet egy útleírásban, Széchenyi Zsigmondnak az útleírásában Indiáról szólt, és volt benne egy olyan fénykép, aminek ez volt a címe, hogy a testi nélküli ember. És ott volt egy szinte királyi tekintetű és felékesített gyöngyökkel átfűzött fej, koszorút viselő valaki, és nem volt teste, illetve nagyon csökevényesen volt meg valami a felső testében. Akkor hirtelen belém villant, hogy hát Uram Istenem, hát sokszor nem így néz ki az Anya Szent Egyház. Ott van az ékes, csodálatos Krisztus fő, és maga az Anya Szent Egyház, maguk a gyülekezetek sok esetben ilyen döbbenetes képet mutat. Igen, testvéreim, mert nem jól értelmezik a gyülekezet létét sok esetben. Hiszen találkoztunk nagyon sokszor olyan kijelentésekkel, de egyszer egy nagyon gyakori kijelentés, amikor embertársaink közül némelyek azt mondják, hogy oh, hát nekem nem kell a gyülekezet. Én hívő ember vagyok anélkül is. Elég a számomra az is valami különös élményt jelent, hogyha kimegyek a természetbe, felmegyek egy magas hegyre, vagy az erdő csendjében hallgatom a madaraknak a dalait, és ott csendesen imádkozok, egyfajta áhítatot gyakorlok. Testvéreim, ez lenne a gyülekezet lényege? Most Pál apostol pedig a gyülekezetet helyezi előtérbe. A gyülekezetben és a gyülekezet működésében látja a keresztény missziónak a funkcióját, hiszen Jézus arra hívta el az övéit, arra hívta el a tanítványokat, hogy menve szerte a széles világba, hirdessék az Isten országának evangéliumát, és vegyenek részt az emberek mindennapi életében, de hát a keresztény misszióban is tudjuk, hogy hát bizony évkézláb embereknek kellett menniük, de maga a gyülekezet léte, ami egy-egy helyen olyan, ahogy Jézus tanította, mint a hegyen épített város, amely a fényével tájékozódási pontot jelent. A gyülekezetek léte ilyen tájékozódási pontot jelent ebben a világban. Nagyon szemléletes a kép, amit Pál apostol elénk ad, amikor részletezi a testnek a tagjait. És elmondja, hogy hát ezek csak együtt működve alkotnak egyetlen test. Ha gondoljunk csak bele, hogyha valakinek elkötik a lábát vagy a kezét, az előbb-utóbb elhal. Vagy bármelyik szerve vagy szervrendszere. Kiesik a működésből, hogyha ott valami keringési problémák lépnek fel. Nem életképes. Hát a keresztény misszió, a Krisztus test életképes lenne akkor, hogyha a különböző tagjai egymással szembe működnének, és felemésztenék a saját energiájukat, hát nem lenne működőképes. Semmi sem működőképes. Szóltam arról a nagyon fontos törvényszerűségről, amely egy egységes belső rendet jelent. Hát gondoljunk csak a vérkeringésünkre. Testvéreim, egy ideig, amíg jól működik az emésztőrendszer, amíg van egy bizonyos összhang a belső szervek között, akkor lehet orvosságokkal, tehát a szájon keresztül bevett orvosságokkal is lehet gyógyítani. Mert van idő arra, hogy felszívódjon, és annak a ható anyaga belekerüljön az egész szervezetbe. Hiszen későbbiekben már felléphet olyan állapot, amikor ez nem működik, amikor már a gyógyszerek nem szívódnak fel igazán. És akkor infúzióra teszik a beteget. És az infúzión keresztül juttatják el, tehát a keringési rendszeren keresztül juttatják el azokat a gyógymódokat, amelyek szükségesek. Aztán elérkezhet olyan időszak is, amikor, amit így határozott meg, hogy összeomlott a keringési rendszere. Amikor már nem használ semmi. Hát testvéreim, az Anya Szent Egyház, a Krisztus test ugyancsak akkor működik jól, hogyha jó a keringési rendszere. Ha nem mondja azt a fej a kéznek vagy a lábnak, hogy nem hozzám tartozik. Vagy a kegyelmi ajándékoknál találkoztunk azzal, hogy egyesek bizonyos kegyelmi ajándékokat fontosnak tartanak, és nem értik meg igazán, hogy nem egy-egy embernek a birtokában vannak a különféle kegyelmi ajándékok, hanem a gyülekezet egészében működnek, egymás építésére szolgálnak. Mert mennyire fontos a látás. Mennyire korlátozottá válik az ember tevékenységi köre, mennyire korlátozottá válnak a lehetőségei, hogyha kárt szenved akár a látásában, a hallásában, a különböző érzékelési képességeiben, mennyire alkalmatlanná válhat, hogyha valaki elveszti kezét vagy lábát, vagy egyéb módon károsodik az egész szervezete, és alkalmatlanná válik arra, hogy egészségesen az egészsége, a belső egysége birtokában tudjon valamit cselekedni. Pál apostol nem véletlen adja elénk ezeket a példákat, ezeket a dolgokat, és nem véletlen hangsúlyozza ki, hogy ti pedig a Krisztus teste vagy. Egyes kis evangéliumi felekedetek tagjai sok esetben úgy virálnak el másokat, hogyha nem ugyanaz a kegyelmi ajándékuk van, akkor nem is hívő emberek. Azt mondják egyeseknek, hát ha nem tudsz nyelveken szólni, akkor te nem is vagy igazi hívő. Vagy ha nincs meg benned az a fajta kegyelmi ajándék, amely ismeretre vezet, amely valami különös képességekkel áld meg, valami természet feletti képességeket sejtett, akkor nem vagy hívő ember. Elkezdik rangsorolni a szerveket és a szervrendszereket, az ige pedig azt mondja, hogy jaj, ne tévesszem meg benneteket a látástok, vagy a ti felfogástok, mert Pál itt azt mondja, hogy sokszor azok, amik a legjelentéktelenebbnek tűnnek, azok a legjelentékenyebb, hogyha valakinek kiveszik a pajzsmirigyét, vagy bármelyik belső elválasztású mirigyét, ami tulajdonképpen úgy néz ki, ránézésre, mint egy kis zsírcsomó, ami jelentéktelennek látszik, de életfontosságú. Testvéreim, azért mondja az apostol másik szintén, hogy egymást különbnek tartsátok magatoknak. Tartsátok fontosnak a másik ember, tartsátok fontosnak, mert oly kegyelmi ajándékot adott Isten rajta keresztül neked, amellyel élned kell, vagy amellyel élhetsz, ami neked nincs meg. Ez kölcsönösen működik. De melyek ezek az akadályok? Hát így meg tudjuk fogalmazni tulajdonképpen ezeket az akadályokat. Ha megnézzük sok esetben egyes gyülekezeteknek a helyzetét, visszagondolok arra az időre, amikor nagyon korlátozott volt a gyülekezetek működése. Jóformán úgy nézett ki egy-egy gyülekezet, hogy volt a lelkipásztor, aki hirdette az igét, és volt a gyülekezet, amely csupán hallgatóság volt, hallgatóságként működött, de nem volt további missziója. És ez át is ment a közfelfogás. Iskolás gyerekeknek sokszor mondták, amikor a pedagógus megszólította, aztán a gyerek hát nem tudott igazán felelni valamire, akkor azt mondta, hogy azt hiszem, vagy úgy hiszem, hogy. És akkor azt mondták, hát hinni csak a templomban kell. Tehát úgy értelmezték az egyházat, hogy van a templom, és a templomon belül él az egyház, ott él a gyülekezet, mint egy hallgatóság, aztán semmi más szerepe a külső világban nincs hatás. Hogy ne foglalkozzatok az ifjúsággal, vagy az ifjúság, mert az ifjúság az a pártállami. Igen, igen, rossz néven vették az ifjúsági munkát, emlékszem rá, nagyon sok megtapasztalásom volt ezzel kapcsolatos. Nos, testvéreim, vagy nagyon dicséretre méltónak találták azt a helyzetet, hogyha a lelkész nem csak az ige hirdetéshez ért, hanem valami máshoz is gyakorlati dolgokhoz. Igen, igen, rossz néven vettem magamban egy alkalommal, amikor egyik egyházi vezetőm is azért dicsért meg, hogy olyan sok mindent meg tudtam csinálni, amit nem nekem kellett volna. Hát gyakorlati vagy szakmai munkákat, szakmai dolgokat. Harangvillamosításban. Emlékszem rá, éppen a falat véstem a parókia tetőzete alatt, hogy egy kábelt vigyünk, vezessünk át a templomba a kapcsolóknak, tehát a harangkapcsolóknak. Vagy át tudtam rendezni a tornyot, az egész berendezését, megcsapágyazni a harangokat, hogy alkalmassá tenni arra, hogy hát majd működjön. Megcsináltam. Éppen fönn voltam a létrán, és egyszer egy társaság, kiderül hollandok voltak, jöttek oda, hát nézegették a templomot, aztán oda jöttek hozzám, és kérdezték, hogy hát hol találjuk a lelkész. Aztán mondtam nekik, hogy hát én vagyok a lelkész. És nagyon meg voltak rökönyödve, mert egyszerűen elképzelhetetlen volt a számukra, hogy hát nekem nem ez lenne a dolgom. Nos, van ilyen is. Vagy a presbitériumból sok esetben némely gondnok is, hát abból látta a feladatát, vagy a feladatának a lényegét, hogy befestettem a kerítés zöldre, aztán végig mustrálgatta, és akkor elkezdte kritizálni, hogy hát nem így kellett volna, vagy úgy, vagy amúgy kellett volna. Tehát, mint egy ellenőrző bizottság, úgy voltak ott körülöttem, vagy mellettem, vagy amikor olyan közmunkáról lett volna szó az egyházon belül, akkor mindegyik talált valamiféle kifogást. Bezzeg, Lenin születésnapján kimentek, mert kihirdette, mint a tanácselnök vagy a pártitkár, hogy rakjuk le a járdaköveket. Hát ez szép dolog volt, de ott volt az egész presbitérium testvérei. Igen, voltak ilyen dolgok. Ez volt dicséret is. Na de mi köze ennek tulajdonképpen a gyülekezethez? Egy alkalommal, amikor egy kiskörökben össze szoktunk jönni a lelkészekkel, az egyik kollégám, amikor beszámoltunk egymásnak így a dolgokról, hát láttam nagyon rajzókat, szeretett rajzókatni, sok esetben egy előadások közben, és odafigyelt, de rajzolt is. És hát a következő rajzot csinálta, ott van egy szekér, elé van fogva a pap, a szekéren fönnül a presbitérium, aztán valaki közülük még hajtja, lógatja a papot is, hogy hát gyorsabban menjen, meg rajta volt a gyülekezet egy része is. Tehát így értelmezték, vagy ilyen értelmezést próbáltak adni a gyülekezetnek, vagy az egész egyházi működésnek. Testvéreim, Pál apostol nem erről tanít az ige, nem erről szól valóban, de meg kell nézni azokat az akadályokat, ami lehetetlenné teszi az egyház működését. Sok esetben egyes gyülekezetek működését. Testvéreim, nem Almádiról beszélek, hanem régebbi élményeimet mondom el ezzel kapcsolatosan, mert a kísértése sokszor fennáll a dolgok. Hála Istennek, hálát adok azért, hogy itt, Almádiban nem csak a lelkészre hárulnak a feladatok, hanem vannak munkatársak, vannak kegyelmi ajándékokkal megáldott egyének, és a gyülekezet ige hallgató közössége valóban olyan kegyelmi ajándékokat hordoz, amely működésképessé teszi, és misszió küldetésképessé teszi az almádi gyülekezetet. Aztán van sokszor ilyenfajta jelenség. Különösképpen az előbb a bevezetőben említett szituációról, hogy azokról, akik olyan magányos egyháztagok szeretnek lenni, kiderül, vagy kiderült előbb-utóbb, hogy hát azért nem megy, mert valakivel haragba van, és nem akar odaülni netán melléje, vagy nem akar oda menni, ahol ő van. Hát egyfajta magányosság alakul ki. Vagy nincs meg az a fajta jelenség, ami dicséretes jelenség, hogy netán ige hirdetés az Isten tiszteletek után a gyülekezet tagjai együtt maradnak, beszélgetnek, egymás gondját, baját is meghallgatják. Hát van egyfajta kialakult jó kis közösség, szemben azzal, mint sok esetben és sok helyen, hogy a templomban is magányosan üldögélnek, vagy utána magányosan kisétálnak, egymásnak még köszönni is alig köszönnek, ott voltak az Isten tiszteleten, magukban úgy letudják a dolgokat, aztán kész, ennyi. De ne gondoljuk, hogy sokkal jobb az a fajta gyülekezeti magatartás, amelyben pedig teljesen belterjessé válik a gyülekezet. Ezt sokszor csetémben tapasztaltam kis felekezetek vonatkozásában, hogy 50-100 méterről, tehát a gyülekezeti házról egy 50-100 vagy 200 méterről autóval mentek el a templomba, vagy a gyülekezeti házba. Egyszer megkérdeztem valamelyiket, hát közel laktok, hát miért autóval jártok a gyülekezetbe ilyen közel? Hát ha nem akarunk találkozni senkivel az utcán, nehogy megszólítsanak, nehogy valamiféle ügyes, bajos dolgaikkal megkeressenek, hogy vonják a figyelmünket arról az áhítatról, tehát az Isten igényről, amiben majd részünk lesz. Ez is, testvéreim, mennyire érdekes felfogás. Most természetesen erre nézve a természetgyógyászat is rátesz egy-két lapáttal, amikor azt mondja, hogy hát igen, az emberben pozitív energiák kell, hogy legyenek, és jaj, ne találkozzak valakivel, mert szinte ilyen energiaszivattyú az illető, hogy jaj, nekem, mert elvesztem minden energiámat, hogyha találkozom az. De, Uram, bocsánat, Jézus állt elébe az ilyen helyzeteknek. Hiszen az energiáink, a lehetőségeink, azok nem belőlünk fakadnak. A hívő embernek meg különösképpen nem belőle fakad, hanem az ég csatornáiból, az Isten kegyelméből, szent lelkéből adatik. Emlékeztek rá, szóltam a jeruzsálemi gyülekezet problémájáról, amikor nagyon belterjessé váltak, és Isten szétszórta őket. Mert nem arra rendeltettek, hogy olyan belterjes, teljesen zárt közösség legyenek, mert fontos az is, kell a belterjes, igazi zárt közösség az erősödésre. De kell a küldetés. Márpedig a küldetést és arra nézve a megerősítést Isten adja. És csodája, amikor szétszóródott egy-egy üldözés kapcsán a jeruzsálemi gyülekezet, akkor indult hatalmas növekedésnek az egyház. Magvetés volt. Igen, ezek sok esetben akadályok, és fontos odafigyelnünk, testvéreim, ezekre a jelenségekre. Aztán még szólhatnék a félelmekre. A saját elégtelenség érzéseink, amikor úgy ítéljük meg magunkra nézve, hogy hát nincs azért még elég biblia ismeretünk, vagy nincsenek olyan képességeink, készségeink, hogy hosszabban, értelmesen, vagy szabatosan meg tudnánk szólalni. De Isten mit mond a prófétának? Mit mond Jeremiásnak, amikor arra hivatkozik, de hát én fiatal ember vagyok, meg nincs képességem a szólásra, a beszédre. Isten azt mondja neki, hogy ne azzal foglalkozz, ne azzal törődj, vagy én a szádba adom, amit mondanod kell. Én elmondom neked, és azt kell elmondanod. Hát a hívő emberre is Isten azt bízza rá, amit ő maga is aztán megtapasztalt, vagy megtapasztalt. Félelmek, hogy mit fognak szólni, vagy hogy fognak rám tekinteni, milyen embernek tartanak. Testvéreim, annyi és annyi belső lelki görcsöt hordozunk sokszor, hogy egyáltalán nem tudunk így módon kibontakozni. És a Krisztus test egység. Az Efézusi levélben nagyon fontosak ezek az igék, tehát a 4. résznek a 11. és azt követő néhány verse, mert feltárnak előttünk egy nagyon fontos igazságot. Mit is mond? Ismételjük csak meg. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. A szentek tökéletes bítése céljából tudnélik a gyülekezet, az élő hitű gyülekezet tagjainak a tökéletes bítése, építése céljából a szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Tehát az apostol itt felsorolja azokat a kiemelt szolgálati ágakat, amelyek jószerével, hála Istennek már a mostani gyülekezetekben megvan. Mert van, aki tud tanítani, akinek az adatot, van, aki tud szólni, van, akinek a profétálás ajándéka, vagyis az ige hirdetés és annak értelmezése adatot. Aztán vannak olyanok, akiket az Úristen a gyógyítás készségével és képességével áldott meg, vagy éppen nyelvekkel, a kommunikáció készségével. Mennyi és mennyi, vagy vannak, akik tényleg tanítani tudnak, akár gyermekeket, akár idősebbeket. Milyen hatalmas, milyen nagy ajándék. De a legfontosabb, hogyha úgy tudjuk értelmezni, hogy mind ez az egész a Krisztus testének építésére szolgál, mert együtt építjük a Krisztus testét, együtt építjük az Anya Szent Egyházat. Vannak, akiknek teszem fel, technikai érdeklődésű, vagy hát nem humán, hanem reál beállítottságú emberek, akiknek jó gyakorlati érzékük van, de ugyanúgy hívő ember. Isten nekik olyan kegyelmi ajándékot ad. Itt az Efézusi levél ezeket a kiemelt ágakat adja elénk azért, hogy erre figyeljük oda, hogy igen, fontosak ezek a kiemelt ágak, de ugyanakkor az is fontos, amikor Pál korintusiak előtt viszont részletezi, szinte felsorolja az emberi testnek az alkotó részeit, a működési mechanizmusát, és felsorolja annak az állapotát, és elénk adja azt az állapotot, ami egészséges, egységes állapotot jelent. Mi pedig mindnyájan, azt mondja az ige, a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Testvéreim, mert mi a cél? A cél az, hogy mindenki eljusson. Mindenki eljusson a Krisztus ismeretére. Mindenki eljusson arra a fajta ismeretre, amelyről elmondhatni, hogy tökéletes az Isten embere, azaz alkalmas az Isten embere. Gondoljunk a Timóteushoz írott levélben elhangzottakra, amikor azt mondja, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Tehát, hogy alkalmas legyen. Az alkalmasságunk, testvéreim, adatik ezekből a szolgálatokból részszerint, a gyermekek számára adatik abból, hogy megtanulják azokat az igazságokat, ráhangolódik a lelkük azokra az igazságokra, amelyek majd a felnőtt korban kiteljesednek, és mindenkinek és mindenkinek megvan a maga szolgálata, de ez építésre szolgál, mert azt mondja Pál, hogy építésre, a gyülekezet építésére adattak a különféle képességek. De milyen jó az, hogy nem magányos keresztények vagyunk, nem egymástól elhatárolódó, vagy egymást nem ismerő, egymás lelki javaival élni képtelen, hogy nem olyanok, akik magunkban próbáljuk felfedezni, vagy magunkban próbáljuk megmagyarázni, hogy minden képességnek és készségnek a birtokában vagyunk, és meg tudunk állni hit tekintetében is a magunk lábán, hanem milyen jó dolog, milyen nagy áldás, testvéreim, hogy egyek vagyunk, hogy a Krisztus teste vagyunk. Mert ez az Isten akarata, és ezt tette, és ezt teszi hatékonnyá a szolgálatainkat. Nos, testvéreim, egy-egy bizonyságtételünk, vagy egyen-egyenként is Isten ad nekünk olyan áldásokat, amelyek hosszú távra mutatnak. Múltkor érintettem, és többször szóltam arról, hogy Isten nem a tömegek által viszi véghez a szabadulás tetteit, hanem a gyülekezeti közösségek által, mert a gyülekezeti közösségek jelentik sok esetben azt a hátteret is, amiből egy-egy ember kinő, egy-egy embernek a küldetése kinő. Történelmi példák vannak el. A reformáció ünnepét ünnepelve sorra találkozhattunk ezzel a jelenséggel, amikor egy-egy Isten által felébresztett, egy-egy embernek igelátást adó isteni kegyelmen keresztül szólalnak meg, vagy mások is, és bátorodnak fel, vagy ér el a tömegekhez annak a hatása. Közelebbi egy Tőkés László, gondoljunk csak vissza rá, hát mivel indított el óriási társadalmi folyamatokat? Mert egyszerűen áttörte a hallgatás falát. És lehetne sorolni a történelemből, ki lehetne emelni nagyszerű embereket, akik mertek cselekedni és tudtak cselekedni, mert volt mögöttük gyülekezeti háttér, és így egyen-egyenként is erősek voltak, és alkalmasaknak bizonyultak arra, hogy akár megfordítsák a történelem menetét. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint Isten igének hatalmas és csodálatos üzenete testvéreim számunkra ma is ez, mert ez a világ, ez a hiába valóság alá vetett világ sóvárogva várja az Isten fiainak, az Isten gyermekeinek megjelenését. Kik Istennek a gyermekei? Akiket az ő lelke vezére. De a lélek által vezéreltetés, testvéreim, valóban ebben a krisztusi egészséges környezetben adatik meg és teljesedik ki igazán. Egyen-egyenként is megtapasztalható, de a gyülekezetben teljesedik ki. Azért szívünkbe pillantva, lelkünkbe pillantva, önmagunkat megismerve és törekedve önmagunk megismerésére nézve, mérjük fel és határozzuk meg a magunk számára is, hogy mi Isten kegyelmének valamely ajándéka bennünk, és kezdjünk el élni azzal hatékonyan önmagunk és mások építésére, hogy épüljön a gyülekezet és Isten kegyelme, hatalmasan megmutatkozzon világunkban, hogy sokan megtudják és megismerjék, hogy Isten a történelem ura. Amen. Urunk, köszönjük néked, hogy a te szándékod, hogy mindnyájunkat egyen-egyenként is és közösségben eljuttass arra a fokra, arra a hívő keresztény életvitelnek a fokára, amelyben ott van a te jelenléted, és amelyben ott van a mi alkalmasságunk is. Mert a mi alkalmasságunk nem tőlünk van, hanem az egy kegyelmi ajándékod az, amelyet egymáson keresztül kaphatunk. Mennyei édesatyánk, könyörgünk hozzád, hogy adj lelki ébredést ebben az országban. Te ébresz fel ezt a népet, és formálj bennünket öntudatos nemzetté, bátoríts fel a szívünket, a lelkünket, és egész életfelfogásunkat alakítsd és formáld úgy, hogy megtaláljuk a helyünket mind a gyülekezet közösségében, mind a nemzeti közösségünkben. Mennyei édesatyánk, hatalmas Istenünk, kérünk, hallgass meg imáinkat, és adj nekünk látó szemeket, adj nekünk lelki értelemben is halló füleket, adj nekünk erős lábakat, hogy készek legyünk elvinni a te segítségedet, a te üzenetedet, adj nekünk erős kezeket, erős karokat, hogy tudjunk cselekedni hatékonyan, amikor cselekedni kell. Könyörgünk hozzád, hatalmas Istenünk, szeretteinkért, közelben és távolban lévőkért egyaránt. Kérünk, Urunk, hogy hallgass meg imáinkat, és add nékünk a te békességedet. Te készíts a számunkra alkalmakat és lehetőségeket erre a néked való szolgálatra, állíts helyre bennünket, hatalmas Urunk, és te légy gyógyítónk, mert egyedül nálad nyerhetünk igazi, teljes gyógyulást. Könyörgünk hozzád minden szolgálati ágért, hatalmas Isten. Áld meg azokat, akik a gyermekekkel foglalkoznak, akik betegekkel foglalkoznak. Áld meg azokat, Istenünk, akik bátorítani, vigasztalni és erősíteni tudnak másokat. Könyörgünk hozzád, hatalmas Urunk, hogy egyen-egyenként is segíts abban, hogy kibontakozzon belőlünk és bennünk mind az a készség és képesség, amit te elhelyeztél a mi életünkbe. Mennyei Atyánk, hallgass meg könyörgésünket Krisztusunk érdeméért. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet néked. Amen.